amint hallottátok testvéreim, Szent Péter apostol kijelenti pünkösd napján, hogy ők az apostolok azt a parancsot kapták az Úrtól, és általuk mi mindnyájan papok, hogy hirdessük Jézus föltámadását, és egyben az, hogy aki hisz a föltámadt Jézusban, elnyeri bűnei bocsánatát. Ez a kettő, a föltámadás és a bűnbocsánat oly mélyen összetartoznak, hogy maga az Úr Jézus, amikor föltámadása után először megjelent, az első szava az, a Szent Lelket árasztva az apostolokra, vegyétek a Szent Lelket, akiknek megbocsátjátok, bűnei bocsánatot nyernek. Egyetlen vallás sem lát tisztán a bűnt illetően, és egyetlen filozófia sem, főleg nem az a szubkulturális gondolkodás, amely megjelenik nagyon sokszor a médiában. Magának Istennek kellett kinyilatkoztatnia, megmondania, hogy a bűn nem az, amit gondolunk róla, nem törvénysértés csupán, nem valami szégyenletes dolog csupán, nem csak tévedés, nem csak hiba, hanem szakítás ővel az élet forrásával, és így a testi halálnál félelmetesebb halál. A rothadó hulla az csak távoli képe az Istentől elszakadt embernek. A bűnös élve is halott. A Krisztusban hívő viszont, aki elnyerte bűnei bocsánatát, meghalva is él. Ezért mondja Szent Pál, hogy ő a mi életünk. Testvérek, van az embernek valami olyan vonatkozása a Teremtő Istenhez. Egyáltalán tudunk róla, hogy van ilyen fogalmunk, hogy Isten, és mindenkinek van, aki tagadja, annak is. Olyan vonatkozásunk van hozzá, amely túlnyúlik a földi életen, hiszen ő nem a földnek a része. Isten nem a világ. Az, hogy egyáltalán fogalmunk van róla, bizonyítja, hogy az ember a világ mindenségén túlnyúló lény. Hogy nekünk van egy olyan kapcsolatunk, amely a földi életen túlnyúlik, tehát a halálon is, mert az a földi élet része. Kapcsolat a Teremtővel, az Atyával, akire azt mondja Krisztus, hogy önmagában van élete. Mert nekünk nincs önmagunkban életünk. Honnan jöttünk mi? Kölcsön kaptuk az életet. És az egész emberiség, és az első sejt, élettelenből nem lesz élet. Ez viszont már tudomány. A hit és a tudomány találkoznak. Az első sejt nem az élettelenből lett. Ilyen nincs. Nagyobb dolog az, hogy megjelent a Földön az első élő sejt a világmindenségbe, mint az, hogy Krisztus föltámadt. Ennek a Teremtő Istennek a legnagyobb műve az élet. Testvérek, mi a semmiből vétettünk. Egy teremtő szeretet akarata által. Tőle kaptunk létet és életet. Mi az ő képére értelmes lényként élünk, szeretni képes lény vagyunk, ilyen nincs az univerzumban. Tehát nekünk az életünk nem úgy kapcsolódik az Istenhez, mint a kőzeteknek az élete. A kőzetek szentek, mert pont olyanok, ami ennek a Teremtő akarja. A növények is, meg az állatok is. Egyedül a szabad teremtmény, az ember dönthet szabadon Isten mellett. Testvérek, ha ezt a kapcsolatot mi megszakítjuk, látjátok, amit az Új és Új Szövetség mond, az nem olyan, mint amit a többi vallás mond. Semmi köze hozzá. Senki nem beszél normálisan a bűnről, az ember igazi bajáról. Csak a kinyilatkoztató Isten. Ha ezt a kapcsolatot mi megszakítjuk, emberek, az élő Istennel való kapcsolatot, akkor a biológiai halálnál is nagyobb és mélyebb halál állapotába kerülünk. Ezt nevezzük kárhozatnak. És ez itt kezdődik a Földön. Vannak élve halottak. Az viszont, akit Isten szeretve halt meg, még ha meghal is élni fog. Miért? Mert egy Isten, aki szeret és jó, mert nem lehet más az Isten. Egy ember gyűlölő Isten az zavaros, az nem tökéletes. Isten csak szeretet lehet, csak jóság lehet, csak csupa irgalom lehet. Most testvérek, ez a teremtő jóságos Isten a halálban az emberrel történő feloszlás fölött is úr. Aki azt mondja, hogy nincs föltámadás, az a halált teszi meg Istenné. Az azt állítja, lehet, hogy van Isten, sőt, biztos, hogy van, de azért a halál az nagyobb Isten. Mert az beleront a mi kapcsolatunkba. Isten nem olyan erős, mint a halál. És figyeljétek meg, a mai civilizáció, a halálnak a civilizáció, ahogy mondja Péter utódja, a második János Pál, figyeljétek meg, át vagyunk itatva halállal. A Krisztus föltámadásában nem hívő ember igazából a halált isteníti. Azt mondja, hogy van Isten, csak nem olyan erős, mint a halál. Hát akkor a halál az Isten, aki megsemmisíti ezt a kapcsolatot. Testvéreim, nem. A halál az egy folyamat. A halál az a bűnnek csak egy távoli képe, a halál nem mindenható. Nem képes arra, hogy a mi személyünket, halhatatlan lelkünket és testünket úgy tönkre tegye, hogy az Isten se tudjon mit csinálni. A bűn az igazi halál, amely az élet és a létezés forrásával az Istennel szakít. Ezért nevezi Szent Pál apostol a most hallott levél részletben a bűnbocsánat elnyerését már föltámadásnak. Hiszen azt mondja, ha föltámadtatok, keresétek az odafent valókat. Mondhatnánk, Szent Pál, még meg se haltunk, hogy támadtunk volna fel. De igen, mert amikor még nem ismertük Krisztust, vagy bűnökben éltünk, vagy hitetlenül, az a nagyobb halál, mint a hullának az állapota. Mert az csak egy szükségszerű folyamat, ez pedig tudatos szakítás az élet forrásával. Igenis a keresztség és a hit által bennünk a föltámadás erői működnek. Rá vagyunk kötve az élő Istennek a Szent Háromságos életére. Az Úr Jézus azért halt meg és támadt föl, hogy Istennel újra összekapcsolja a bűnös embert, hogy meghozza nekünk a bűnbocsánatot. Nincs tehát igazi húsvét, bűnbocsánat és feloldozás nélkül. Ezért kötelezi a katolikus egyház az ő híveit, hogy hamvadó szerdától kezdve egészen Szent Háromság vasárnapig, és ez terális vonatkozik, aki évekig már nem gyóntál, tessék meggyónni. Mert akkor ez nem húsvét. Akkor ez csak piros tojás, meg jó ebéd. Krisztus azért halt meg, hogy mi Istennel eleven élő kapcsolatba jussunk. Testvérek, minél nagyobb a bűnbánat valakiben, és minél jobban szomjazza az egyháztól kapott feloldozást, mert azt mondja, akiknek megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva. Nem az, akinek magának bocsátja meg, vagy beképzeli a nagy keresztelőt meg a csillagos ég alatt, hanem oda kell menni a paphoz, ahhoz a másik gyarló és bűnös emberhez, akit Krisztus azzal bízott meg, hogy kihirdesse Krisztus bocsánatát fölötted. Testvérek, aki gyónik és áldozik, egyre jobban a föltámadásban él. Ez olyan igazság az Úr Jézus föltámadás, hogyha valaki ettől a szentségtől elszakad, hát olyan meseszerű lesz. Talán, lehet. Aki viszont kipakolja a bűneit. Ezért ti nem is tudjátok, hogy mi papok másképp nézzük. Szinte düffog el, vagy keserűség, vagy méreg. 3 éve nem gyóntam. Hát nincsen tulajdonképpen semmi bűnöm. Hát ez rettenetes. És közben a családját tönkreteszi. És hányszor van olyan, hogy valaki életgyónást végez, és ott sír, atya, most mit gondol rólam? Az, hogy te szent vagy. Mert a Szentírásban nem az az ember szent, aki bűn nélkül való, ilyen csak a Szent Szűz és Krisztus, hanem az az igaz ember, aki megbánja a bűneit. És fölkiált, hogy irgalmaz nekem szegény bűnösnek. Testvérek, egy ilyen gyónás után nincs kételkedés Krisztus föltámadásába. Mert őt is elérte a föltámadás ereje. Könnyes, fájdalmas és örömteli nap ez a húsvét. A bűnök éjszakájából föl kell a nap, a halálból átvegyünk az életbe. A felnőttem megtérők tudták ezt annyira átélni, mint ez a Szovjetunióban élt tanszékvezető filozófus nő, aki hát először gyónt megtérése után. Tudtam, hogy a pap, Hermogen, a közismert gyóntató kérdéseket tesz majd fel, és irányítja gyónásomat. Amikor előző napon a gyónásra fölkészítő kis könyveskét olvastam, rájöttem, hogy valamennyi ó- és újszövetségi parancsot áthágtam. De ettől függetlenül is világos volt előttem, hogy egész életem telve volt mindenféle bűnnel, vétekkel, természet ellenes viselkedési formákkal. Megtérésem óta most ezek üldöztek és gyötörtek, súlyos teherként nehezedtek lelkemre. Hogy nem vettem előbb észre, milyen förtelmes, ostoba, unalmas és terméketlen a bűn. Mintha gyermekkorom óta bekötött szemmel jártam volna. Vágytam a gyónásra, meg egész bensőmmel éreztem, hogy elnyerem a szabadulást, hogy az új ember, akit nemrégen fedeztem fel magamba, teljes győzelmet fog aratni, és elűzi a régi ember. Megtérésem pillanatától úgy éreztem magamat, mint aki belsőleg meggyógyult és megújult. De úgy, hogy kívülről erősen hozzám nőtt, kemény rétegként borít be a bűn. Ezért úgy vágytam a gyónásra, mint egy fürdésre. Felidéztem magamba a csodálatos szavakat, az 50. Zsoltár, mert nemrégen tanultam meg. Hincs meg engem, Uram, izsoppal, és megtisztulok. Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Sorra kerültem, odaléptem, megcsókoltam az evangéliumos könyvet és a keresztet. Mivel tele voltam rémülettel és szorongással, nem mertem megmondani, hogy először gyónok. Hermogen atya elkezdett kérdezni, mikor nem voltál templomban? Igen, mert ez a legsúlyosabb a megkeresztelnél. Hogy húsvétkor meg karácsonykor behoz a hangulat. Hát ha most behoz, akkor miért nem vagy itt minden vasárnap? Mely ünnepnapokat mulasztottad el szándékosan? Mindet válaszoltam. Ekkor megértette, hogy új megtérőben van dolga. Utóbbi időben nagy számban jönnek újonnan megtérők az orosz egyházba, s velük másképp kell viselkedni. Kérdezni kezdett életem legborzalmasabb, legnagyobb bűnei felől, és egész életrajzomat el kellett mondanom, egy görbe és dicsőség vágyra, az emberek nagyképű megvetésére alapozott életet. Beszéltem iszákosságomról, szexuális kicsapongásaimról, szerencsétlen házasságaimról, a magzat elhaltásról és a szeretetre való képtelenségről. Ezeket sok katolikus még nem gyónta, meg kell szentségtörően áldozik. Magzat elhajtás és a szexuális bűn. Beszéltem életem következő szakaszára is, hogy jogával foglalkoztam, az önmegvalósítás vágyáról, hogy Istenné akartam lenni, szeretet nélkül, bánat nélkül. Hosszan beszéltem és nehezen. A szégyen folytogatott és könnyektől alig kaptam levegőt. A vége szinte magáról jött. Vezekelni akarok minden bűnömért. Ez az orosz lélekben benn van, a magyarban nem. A vezeklés. Az örömbe vállalt kegyetlen böjtök. A virrasztások. A lemondás étellel, italról, de örömben, hogy megszabadultam, mint amikor előírja az orvos a diétát. kérem, adja meg nekem a feloldozást. Atya figyelmesen végighaladt, alig szólt közben, végül nagyot sajtva így szólt, bizony, súlyos bűnök. Isten irgalmából megadta a feloldozást. Úgy éreztem, nagyon is könnyen. Ez is egy kísértés. Hogy lehet az, hogy egy keresztvetéssel minden el van intézve? Tényleg olcsó ez? Nem fizetett ezért valaki nagy árat? Mit ünnepeltünk nagy pénteken? Az Isten fiának a szenvedését, amelyet sose fogunk megtudni, mert nem csak a fájdalmak voltak a szenvedés, hogy ütötték, verték, hanem Isten emberi lelkében látta az emberiségnek ezt a nyomorát, a tehetetlenségét a szeretetre, azt az értetlenséget, hogy hogy rohannak a vesztükbe. És a szeretet sosem mondja azt, hogy mit tettem, érted. Figyelj csak, én nagyon sokat szenvedtem. Ilyen Jézus nem mond, a mennyországba se tudjuk fölfogni és megtudni, hogy mit szenvedett Krisztus értünk. Hogy mibe kerül az, hogy az emberiség összes bűne előre meg van bocsátva, de a kiosztását az Anyaszentegyházra bízta. Hosszú éveken át, ötször napjában mondd el a következő imát, örvendezzél Isten szülő szűz, és mindannyiszor hajolj meg mélyen a földig. Ez a feloldozás támasz volt számomra az elkövetkező években. Bűneink újonnan megtért barátaim élete alig különbözött az enyémtől, annyira iszonyatosnak tűntek számunkra, hogy nehéz volt elhinni, hogy a pap egy kézmozdulata eltünteti azokat, de megtapasztaltuk a csodát. Valamennyien egy értelmetlen és kétségbeeséssel határos létezés semmiéből tértünk meg az atyai egyházba, az egyházba, mely számunkra paradicsomkert volt. Tudtuk, hogy Istennek minden lehetséges. Ez segített elhinnünk, hogy a gyónásban a bűn megsemmisül. A szarecek, a szent öreg szerzetesek, a nem pap szerzetesek azt mondogatták nekünk, ne gondoljatok rá többé, meggyóntatok, és ez elég. Ha most egyre csak erre gondoltok, akkor újra vétkeztek. Testvérek, ez a húsvét. Valahogy az Úr Jézus föltámadása a halálból, és a mi bűnbánatunk összetartozik. Ezt nem értelemmel kell csak felfogni. Az fogja föl, aki megvallja bűneit. Azzal megtörténik valami, ami a föltámadás kezdete. És testvérek, ez a húsvéti öröm, hogy a föltámadás erői működnek bennünk. Ezek sokkal nagyobb erők, mint ennek a világnak a törvényei, például a biológiai törvények, hogy öregszünk és meghalunk. Ezért saját föltámadásunk boldog tudatában, sőt egyfajta tapasztalásában élünk, és ez a húsvéti öröm, a föltámadás egy bizonyos megtapasztalása. Ezt az örömet kérem nektek. Amen.